Magyar népem, ó én szép nemzetem, én is sarjadékotok vagyok. Szégyelleni kéne mostan téged, én csak szeretlek, magyar vagyok. Megvetnek most nagyon sokan téged, amért önmagad pusztítod, magasztalom most is a fenséged, pedig a rossz utat választod. Álljatok meg, jó magyar vitézek, álljatok meg, és gondolkozzatok. Miért ölnek magyart, magyar karok, miért pusztítjátok magatok? Nem lesz szükségetek sok vitézre, ha majd az ellenségüt rajtatok, nem neveltetek embert belőle, élet helyett golyot adtatok. Ősapáink egykor itt megálltak, és azt mondták, tovább nem megyünk. Megalapították szent honunkat, és most úgy látom, széthol nemzetünk. Álljatok meg, jó magyar vitézek, térjen vissza józan eszetek, lássatok be, hogy erre az útra, mely halálhoz lépni nem lehet. Ha elkezdted harcod, ne hagyd abba. Szabadon éljünk, mint a madár, de ezt nem lehet csak összefogva. Istenem, szabadíts meg hazám. Egy vers, amit 17 évesen írtam. Olyan vers, amiért, ha tényleg valami politikai dolog lenne, egy pofa el lehetne intézni. Én az a versért 8 évet kaptam. Hát most mondjam azt, hogy büszke vagyok? Nem. Nem vagyok büszke rá, de ha valaki elolvas azt a verset, rájön arra, hogy abban semmi a magyar érzelmen kívül nincs. A Magyarországot, a magyar népet féltő gyerek, ahogy el tudta gondolni, hogy le tudta írni annak idején az érzéseit. Hát persze, hogy mindent úgy csináltak abban az időben, mindenből nagy port vertek fel, hát egy embernek a versét, nem csináltunk nem tudom mit. Hát összekötötték egy olyasmivel, hogy egy kislány versei, ami vers volt, de mégse volt, olyan, hogy az érdemes lett volna költőnek mondani valakit. De 17 éves volt akkor, amikor le is tartóztatták, én már 19. Én is 17 évesen írtam ezt a verset, ő is 17 évesen írta. Hát úgy volt, hogy bekerültem a kórházba, viszér operációra, a lejánka pedig mandula operációra volt bent, ő kijött, én bementem. Tehát az az egyetlen este volt, amíg ott beszélgettünk. Én még nem voltam megoperálva, ő már helyre volt jöve. És ott mondta, hogy hogy szereti a teológusokat, és szokott járni a teológiáról, és ő verseket ír, és szeretné, hogyha a teológián megismernék az ő versét, hogy értékeljék. Annyi. Ő elment, másnap jött, hozott nekem, nem jött fel, csak a kapusszobában letett egy könyvet, és a könyvbe vele ott téve 4 írkalap, amikre rá volt írva ez a 4 vers. Hát, ír egy kis levelet is benne, a levél is benne van a könyvben, megjegyzem, és azt kéri, hogy teológián mutassam meg. Hát először is nem tudtam, hogy teológián létezik, ilyesmi is kerestem. Hát én is verset írtam, és én se akartam pózolni, hogy én verset írok. Gondoltam, elsőbes voltam, hát majd, ha megismerem a társágot akkor. Na, a lejánka nem várta ki az időt, hanem valakin keresztül mondta, hogy a verset adjam nekik oda. Hát jó, odaadom. Az illető, hogy milyen versek azok? Hát tessék, itt van, nézd meg. És mondta, hogy ő is a szirodalmi körnek az egyik tagja. Tehát mondta, hogy a lejánk az jött ide a verseket, hogy az irodalmi körön mutasson meg. Hát de én nem tartok az irodalmi kört, mert gólya vagyok, egy fél éves teológus, még semmi ne. Nem is ismertem a társaságot. A verseknek a sors az lett, hogy az az illető, aki mondta nekem, hogy sógor a lejánka mondta, hogy a verset vidd vissza neki, adod vissza neki, és mondtam, hogy hát jó, ha találkozom vele, majd visszaadom. És aznap, nem tudom mikor, egyszerűen mikor én csak akadottam meg, hogy a versek nincsenek nálam, amikor letartóztattak. De közben ugye megtudtam azt, hogy benne a börtönben, hogy a verseimet az a valaki, egy másik negyedévesen kilopotta a fiókból, az elvitte, megmutatta a szobába a társainak, azok lemásolták, mind az egészet bezárták. Őt, aki a szervezést megcsinálta, nem ő, csak mint tanú jött, pedig a fenegye meg pont ő volt az, aki elolvasta a verset. Összevonták ezt a kettőt, hogy hát engem egy versért hogy, amikor összetudják hozni, és ott még vagy 5-6-ot vagy 14-en voltunk. Összeszedték, és 14 embernek már érdemes törvényszékre adni őket, hogy rendszerelmes verseket írnak és terjesztenek a teológián. Börtönbe, emeletes ágyakon kettő-kettő feküdt. Egyik így, a másik láb, tehát így fejláb, hogy férjünk, másképp nem értünk volna. Ha kellett fordulni, mind a ketten kellett fordulni, másképp valamit leesett. Körülbelül 50-en lehettünk egy olyan, én nem tudom, 5-ször 6-os vagy 6x6-os szobába. Bele volt téve, a szoba közepébe bele volt téve egy kád vízzel, és a másik kád, amiben végeztük a dolgunkat. Ahogy ürült az egyik, úgy telt a másik. És persze, amikor megtelt, folyt ki a padlóra. Cement padló volt, tehát nem, bajt nem csinált, de nekünk csinált kárt, mert benne tapicskoltunk meg, felvittük az ágyalást mindenhol. Az ablak teljesen be volt deszkával szegezve, nem lehetett kilátni, se belátni, de kilátni se. Ellenben nem jött a levegőbe. Pont azért, mert a deszkák lezárták a levegőbe jöttel. Sokan voltunk, levegőtlenség, nyomorúság. A baj megint ott van, hogy nem volt szabad az ágyon csak ülni, de hát olyan sokan voltunk az emeletes szállóban, hogy nem lehetett, mindenki nem fért el az ágyon, tehát valahol kellett lenni, és a legtöbbször bebújtunk az ágyon át. Ott lehetett feküdni, ha bár cement volt, de hát mégis nem volt tél, nem hűvösebb volt, mint kint, és ele voltunk bújva. Persze voltak, minden szobába be volt téve egy-két besugó, akik vigyáztak arra, hogy ha magyarul szóltál, baj van, mert róluk beszélsz. És csinálták bizony az eszüket, és verték az ajtót, bejöttek az őrök, jól végigverték a társaságot, és ki kellett vinni a csebröt, a WC-s részleget, ki kellett önteni. Persze futólépésbe a fejedet le kellett hajtsa, ne lássad, hogy milyen számú szobák vannak mellette, tehát lesütött fejjel, futólépésre kellett vigyük a csebret. Persze kilocsant a szaladás közben. Csak ütött bandítól, mordrespe zsosz. Elvittük, levetette a kabátot rólunk, és fel kell törjük a koszt. Most kérdezem én, azt a vizes, most már nem vizes, hanem magadra kellett venni, ott szállt meg rajtad. Nem elég, hogy bent a szobában az a kifolyt nyavaja, az is büdös volt, még a ruhánk is az volt. Kiszorítottak a gyárba. Tehát úgy érzem, hogy alig vártuk, hogy kimenjünk, hát levegő kell, büdösség, meg levegőtlenség, itt nem jó, még ha ilyen jó életünk van, akkor se. És kérdezték, hogy kik kell asztalos és kell mechanikus. Hát én gondoltam én, mint kovács legény, a mechanikusnak én kijelentkezem, és jelentkeztem, és ki is vittek. És nagy örömömre ugye oda tettek egy szalagfűrészre, gerendát vágni. De pont amikor oda kerültünk, és elmagyarázták, hogy mit kell, és mit nem lehet, és hogy nem, épp vonalaztuk a gerendát, amiből forszindeszkát kellett vágni, és hoznak egy rabot, elől és hátul egy nagy kenyér, felkötve a nyakába, véresre verve, és kiáltja persze románul, hogy így jár, aki lopja a kenyeret. Hát elrettentő példának tényleg jó volt, de nekünk, akik akkor kerültem ki a gyárba, és már ilyen szörnyűséget kell lássak, bizony féltem. És megmondták, mit kell csinálni, csináltuk, és csináltam. és 4 méteres gerendákat kellett deszkákkal vágni. Megvonaloztuk, nyomtam a szalagfűrészre. Az érdekes az, hogy nem volt az a kis csörlő, amivel itt mostanában megy a viszik a gerendát, hogy magától hogy húzódik be, hanem mi kellett nyomjuk, fogtam a kezembe a gerendát, és nyomtam végig a vonalon, hogy egyenes deszka legyen. Persze elszakadt a szalagfűrés szalagja, és meg kellett heggeszteni, forrasztani. Elvittem, mondom, Román úr, annyira éppen nem, annyira se tudtam, hogy hogy mondják azt, hogy ragaszd meg. De valahogy elintéztük, visszavittem, persze, hogy a következő harmadik, negyedik vágásnál megint elszakadt. És akkor jött az őr, szabotész, banditulé, jó megvert. Volt egy ilyen barak, vagy milyen bódé a gyár egyik részébe, ahol ők voltak az őrök, ott szivaraztak, ott, és oda bevitt, a padra lefektetett, és vagy 15-50-20-at, nem tudom, nem számoltam, végigvert, magamra csináltam, kínomba. A baj nem az volt, hogy Isten megtörténik, Isten megfürdik, az ember s helyre jön, de itt nem volt víz, amiben megfürödjél, nem volt csak az az egyetlen ruhánk, ami rajtunk volt, és akkor mi lesz? Rajtunk száradt meg, úgy voltunk, amíg onnan kikerültünk.